Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják, délután 1 órától rögzítettük. Hosszú választás nélküli időszak jön 13-ától. Mi a Demokratikus Koalíció feladata ebben az időszakban? Építkezni?
Hát nem akarok önreklámot csinálni. Valamikor egy hónapja egy hosszabb írás közül tőlem a Népszabadság, meg a Galamusz. Abban én nagyjából elkezdtem elmondani, hogy azt gondolom, hogy itt valamilyen politikai korrekcióra is szükség van. Az ellenzéki oldalon. Én tényleg azt hittem a 90-es évek elejétől, hogy amit a mi oldalunk képvisel, az nagyjából egy ilyen egyenes vonalú lineális történet. Jobban képülnek a civil meg intézmény demokratikus rendszerek, szerkezetek, nagyobb lesz az öngondoskodás, a polgárosodás, egyre inkább beintegrálódunk a nyugatos kultúrkörbe, érettebbek lesznek a piacok, pont. Ma azt látom, hogy miközben 2 éve még azt hittem, hogy ha győzünk, akkor a lényeget tekintve onnan lehet folytatni, ahol abba hagytuk, 89-es alapokon, legalábbis. Most úgy látom, hogy ez nem így van. 4 év Orbán kormányzás után, ami nagyon sok ponton szakított az előző 20 év fő politika irányaival, azt mondani, hogy ugyanúgy lehet politikát csinálni, és ugyanazt kell képviselni szakpolitikákban, egészségügyben, másokban, mint mi képviseltünk, ez szerintem nincs így. De innentől kezdve persze bajban vagyunk. Melyik az a pont, ahol tudomásul kell vennünk, hogy megváltozott az ország, a választók nem olyan politikát akarnak, nekünk kell változni, és melyik az a pont, ahol megragaszkodni kell az elveinkhez, mert nem adjuk el egy tálencsért. Ez egy dráma, olyan nehéz dilemma lesz.
De belül elkezdték elvégezni ezt a munkát, aminek a végén azt mondják, hogy ezt már elnézést eladjuk, mert nincs rávevő, ezt meg soha, akkor is, ha nincs rávevő.
Mióta én politikát csinálok, talán először kezdünk el szinte tudományos igényel feldolgozni kényes nagy területeket. Most 4-nél tartunk itt, a magyarországi szélsőjobb előretörésének okai kezelésének módja lehetséges válaszok, majdnem tudományos igényű elemzések és politikai javaslatok születnek, a második a magyarországi roma kérdés. Most itt hadd ne menjünk be. A harmadik egyház és valláspolitika, most jön a földvidék dolga, és folytatódnak ezeket. Úgy kell elképzelni, hogy valaki készít egy ilyen nagy dolgozatot közülünk, utána ezt az elnökség elkezdi vitatni, nagyon sok vita van. Miközben általában a DK elnökségében 10-ből 9 döntés egy hangulat születik, itt nem. Meg fölnyitnak tabukat a kollégák, akkor látjuk, hogy mekkora a dráma. Utána ezeket folytatjuk zárt, még nem nyilvános szakértői vitákkal, elmegy ez egy jó fél év minden egyes ügyben, kinyitjuk majd a vitákat, lesznek ennek nyilvános konferenciái, dolgozatai, és valamikor a ciklus közepéig kell odáig eljutni, azt feltételezve, hogy kitart ez a kormány 18-ig, hogy azt mondjuk, hogy na kérem szépen, volt nekünk egy nagy alapító programunk, ezt a programot látva, hogy mi történt az országban, ezeken a pontokon korrigáljuk. Ez a munka elkezdődött, szisztematikusan megyünk végig a területeken.
A köztársasághoz kötötték a visszatérés pontját nagyon sokáig. Most onnan meddig mozdultak el? Meg lehet-e határozni világosan azt a pontot, ameddig, vagy amire megváltozott a világ?
A köztársaság alkotmányos jogvédelme, jogállamisága tekintetében azt gondolom, itt önmagában nem kell korrigálni. De mondok egy egyszerű példát. Többsége volt ezen az oldalon nálunk, kizárólagossága volt, őrizzük meg a közepesen erős vagy gyenge parlament által választott köztársasági elnök jogintézményét. Talán emlékszenek rá a hallgatók, hogy a rendszerváltás hajnalán 89-ben erről még népszavazás is volt. És alig-alig bukott el. Sokan vannak, akik azt mondják, épp azért meg kiderült, hogy bizonyos szituációban, mint most, nem működik a hatalom megosztásnak a korábbi elv, amit meg kellene őrizni, ezért kell erős érdemi ellensúly a kormány kormányfővel szemben, ezért gondoljuk végig, hogy mégiscsak egy erősebb közvetlenül választott köztársasági elnök legyen. Hozzáteszem, az elmúlt 15 évben ez lett az európai tendencia is. Egymás után állnak át a közvetlen választott elnökre, és ez függetlenül azoktól a mendemondáktól, itt most alkotmányjogi érvelést használunk, hogy Orbán miniszterelnök szeretne köztársasági elnök lenni vagy sem. Nyilván én nem azért fogalmazok meg ilyet, az ő hatalmát szeretném erősíteni, intézményi értelemben fogalmazok. Na, ez egy fordulat lenne például a mi politikánkban, őszintén szólva. Alkotmánybíró választ.
Bocsánat, akkor hagyd legyek még egy picit az elején. Lehet. A fordulat lenne a politikájukban, vagy úgy látja, hogy lesz a politikájukban ez egy fordulat?
Növekszik ennek az esélye, hogy egy ilyen többséget szerez, nem tudom még megjósolni, és csak példaként mondtam. Tudnék mondani olyan példákat önnek, hogy minden olyan döntés, ezek vagy kétharmados törvények, alkotmány, vagy alkotmánybírók kinevezése, amely sok cikluson keresztül utána majd hat. Azokat az ismert modelleket bevezetni, hogy minden ilyen döntést csak akkor lehet bevezetni, hogy függetlenül a parlamenti többségtől egy következő ellentétes színezetű, vagy nem ellentétes színezetű parlament is jóvá hagy. Tehát a kétharmadot leváltani két egymás követő parlament döntésével. A másodiknak csak jóvá hagynia kell nyilvánvalóan. Az erősíteni azokat az intézményi garanciákat, hogy senki nem viszi el a rendszert nagyon más irányba. Azt hiszem, ezek érdeklik persze legkevésbé a választókat, ezek az alkotmányos ügyek, amennyire látom. Nekem a legtöbb fejtörést például okáért most a föld és mezőgazdaság ugye okozza. Magyarországon mindenki elfogadja a jobb oldalnak az érvelését a családi gazdaságok szükségességéről. Mi vagyunk az az egyetlen párt, amelyben egyre határozottabb az az álláspont, hogy ez teszi tönkre a falut, a családi gazdaság alapvetően szántóföldi növénytermesztésben, gomnatermesztésben, 2-3-4 családnak a megélhetését magas szinten biztosítja, de mezőgazdasági nagyüzem nélkül nincs falusi foglalkoztatás, ahol állattenyésztés, stb. Van. Ez szakítás azzal a politikával, amely nem engedi meg, hogy a mezőgazdasági vállalkozásoknak, nagyobbaknak legyen földje. Ugye itt a probléma. Benne van a választók agyában, hogy ez egyenértékű, hogy a külföldiek kezébe megy a föld.
Miközben vannak valakinek az uszájában.
Igen, szóval miközben most már többet élve vidéken is, Somogyban, Köcsén, szentül meg vagyok győződve, hogy amíg nem lesz nagyüzemi állattartás, amíg nem lesz azt kiegészítő, kisegítő gazdálkodás, nagyüzemi kertészet, addig a vidék alacsonyan képzett, sokszor képzetlen világának biztos megélhetése nem lesz. Mihez fűződik több értek? Ezeknek az embereknek a foglalkoztatásához? Vagy ahhoz, hogy pár ezer családi gazda kezébe tartsuk a földet? Ez egy súlyos politikai, történelmi, kulturális dilemma. Én hajlok arra, hogy ha kell, akkor első pártként szembe kell fordulni ezzel az alapvetően jobboldali értelmezéssel, bár tudom, hogy nyilván engem akkor nemzetárulónak fognak kikiáltani.
De hogyan fog, vagy hogyan próbál meg többséget tenni a gondolata alá?
Hát azokkal az eszközökkel, amelyek hagyományosan. Hát mondja,
beszél róla, mondja, elmondja az, nekem.
Hát most önön keresztül valahány tízezernek gondolom én, vagy mindenegyütt százezernek. Nem.
De hogy mekkora földünk van így 130 ezer embernek együtt, azt nem tudom megmondani. Lehet, hogy sem ekkora.
Abszolút, abszolút. Nézd, ez nagyon, tényleg nagyon nehéz, és mostani hangulatomban semmi kedvem nincsen kormánykritikát mondani a sajtó szabadságának védelmében, meg másról. Tényleg pokoli nehéz. Hát egy viszonylag szűk nyilvánosság van, ezekről az ügyekről nagyon keveset beszélnek a magyar nyilvánosságban. Hatalmi ügyekről igen, pikáns ügyekről igen, ez lopott vagy az lopott, ez oligarha vagy nem. A dolognak a tetejéről esik szó, a mélyéről nem. Ez magyar sajátosság, az én feleségem, aki sokat jár Bulgáriába, és néz az ottani televíziót, az teljesen természetes, hogy közéleti, jó minőségű vita műsor van a közösségi közlekedésről. Mit kellett csinálni? Nálunk ez hiányzik, de én nem tudok változtatni, akkor mit panaszkodjak? Teszem azt, amit tehetek, ma elmegyek Győrbe, találkozni fogok pár száz emberrel, adok egy interjút ott a megyei lapnak, ha jó a riporter és én is jó vagyok, akkor érdekes dolgokról is tudunk beszélni, ha meg nem, akkor nem.
Eddig tartalmi ügyekről beszélt, közvetlen elnök választás, földkérdés, de a cikkében egy nagyon technikai kérdést is megfogalmazott, egy párt szövetség, párt unió, egységes párt. Ez valami evolúció, ahogyan elképzelni?
Ez egy evolúció, amelynek sok állomása lehet, én ebben nem vagyok türelmetlen, de kezdtük a mai beszélgetést választási ügyekkel. Hát gyorsan megegyeztünk talán abban, ha jól látom az ön szemén, hogy ott van igazából esélye, ahol érdemi összefogás van. És még ott sem feltétlenül, hogy az összefogás megelőz egy hosszú herce-hurca, mert mindenkinek elmegy a kedve. Ez egy választási érvelés, amit most mondok, de ennél többről van szó. A mi értelmezésünkben, a Magyarországon az orbáni önkény és a sokszínű demokrata világ között folyik a verseny. Nem biztos, hogy más is így látja, mi ezt így értelmezzük. Most a kettő között pedig nincsen félút. Ott a senki földje van, az levegőtlen világ. Ezért van egy történelmi kényszer, és van szerintem egy választási kényszer erre. Mit mondott Bajnai Gordon 12. október 23-án? Valamennyi demokratának együtt kell működni, és akkor azt mindenki szerette. Hát most arra már van, aki ezt elfelejtette. Én azóta is ezt képviselem, de ez lassú lesz. Nem akarok hosszan válaszolni önnek. Ha úgy kezdjük, hogy a következő hónapokban már lesznek viszonylag rendszeres értekezletek, megbeszélések, képviselőcsoportvezetők, pártvezetők között. Ez már sokkal több, mint a mai. Ezek még átmeneti formák. Lehet, hogy az előbb-utóbb átmegy egy párt unióba, CDU-CSU, két külön párt, de folyamatos politikai, már állandó egyeztetési mechanizmusokkal, hosszú távú stratégiai együttműködéssel. Ez lehet a második nagy lépcső, de lehet, hogy erre is várni kell sok évet. És a harmadik lépcső lehet, hogy létrehozni egy nagy demokrata pártot, de lehet, hogy ez 10 év múlva van. Nem rajtam fog múlni.
Ja, a választások után már választási pozíciókról egyeztetni nem lehet, mert azok eldőltek. Gondolja, hogy a tartalmi kérdéseket hajlandó lesz kinyitni a másik két párt is, amikor az MSZP éppen azzal van elfoglalva, hogy elnököt választ meg magának, valószínűleg az Együtt PM meg azzal, hogy Bajnai Gordon éppen lelép a színről.
Ne becsülje le a párt elitnek az önfenntartó reflexeit, mert ez azért jelentős részben erről szól, nézze. Három pártnak három elnöksége van, egy pártnak meg csak egy. És sokan gondolják úgy, hogy jobb egy kis pártnak lenni a első vonalában, mint egy nagy pártnak beszorulni a második, harmadik vonalában. Ez nagyon-nagyon-nagyon bonyolítja a dolgot, mert ezt senki nem mondja el. És nekem sem, meg önnek se. Mindig ilyen elvi szövegek jönnek, miközben szerintem ez egyik legfontosabb történet. De mondok mást. A magyar politikában a bal oldalon is létezik egy ilyen fura viszonyítási pont, amit Gyurcsány Ferencnek hívnak. Van ma a baloldal demokratikus világnak olyan része, amik azt mondja, hogy a Gyurcsányjal nem. Akiknek ez a politikai öndefiníciójuk. Ez egy legitim dolog azt mondani, hogy még mindig jobb kívül lenni kicsiként, mint egy olyan nagyban, amelyben benne van a Gyurcsány is. Biztos, hogy lesznek ilyenek. És aztán jönnek a szimbolikus tartalmi kérdések. Ezeket már korábban is megismertük. Nekünk az egyházak közvetlen politikai szerepvállalása, úgy tetszik, a klerikalizmussal szemben erős kritikánk van. Kettős állampolgárság intézményéről ön ismeri az én véleményemet, a hallgatók is. Egyedül vagyunk mi ebben a világban. A másik két demokratikus baloldali párt nem ezt gondolja. De én meg erre azt szoktam mondani, hogy nézzétek, hát legyünk már érett politikusok. Képzeljétek el Wittner Máriát, amit ő jelent a magyar politikában. Zászló anyaként megáldja a Jobbik zászlaját. Például képzeljétek el Martonyi Jánost. Ugyanabban a pártban. Nagy néppárban nagyon nagy távolságokat át lehet hidalni kellő politikai bölcsességgel, kultúrával, érettséggel. Mi lenne, ha inkább ezt próbálnánk meg? Hát persze, hogy nem leszünk egyformák.
De egy nagy néppártnak azért nem árt, hogyha egy karizmatikus vezetője van. Ami, ha jól értem, akkor se egyik partnere szerint sem lehet ön.
Nem is török én most erre.
Nem elég, ha ott van? Muszáj önnek törnie bárhova? Egyszerűen ott van?
Abszolút. Erre mondom. Van egy szerintem nagyon világos mondata a hivatkozó cikknek, amiben ezt a dolgot felvetem. Amikor azt mondom, hogy egy ilyen együttműködésnek, ilyen szoros együttműködésnek, mint a demokrata párt a létrehozásomban, nincsen meg a személyi ilyen, amolyan feltétele. Miért tudom, hogy nincsen meg a személyi feltétele? Hát azért, mert pontosan tudom, hogy a mai állapotban, ahol most tartunk is, amit ma jelentünk a magyar politikában, benne én is, egyikünk sem lenne jó egy ilyet vezetni, de nem is kellett holnap erre válaszolni. Baromi gyorsan kiukadunk mindig annál, hogy akkor ki akar az elnök lenni. Nézze, ha lesz ilyen, a végén lesz ennek elnöke, olyan még nem volt, hogy ne lett volna. Csak azért nem megcsinálni, mert most attól félek, hát ha majd 5 év múlva még mindig az lesz a kérdés, hogy Gyurcsány vagy sem, ez én szerintem történelmi és politikai felelőtlenség. Nem tudom, hol leszünk 5 év múlva. Nem tudom, hogy én mit fogok jelenteni 5 év múlva magyar politikában. Azt sem tudom, hogy lesz ilyen ambícióm 5 év múlva, hogy ne lenne. Ehhez képes megbírni egy ügyet. Azt én középszerűségnek gondolom, de ezt nem önnek mondom, hanem a vitapartnereinek.
Az is középszerűség, hogy megpróbálni eltervezni a következő választásokig hátralévő időt, hogy meddig kellene nagyjából befejezni ahhoz, hogy onnan tovább lehessen lépni?
Nem, az egyáltalán nem. Erre mondtam, hogy én itt ebben az ügyben a kis lépések taktikáját követném. Elkezdeném ezekkel a nem állandó, de rendszeresen működő egyeztető intézményekkel kiépíteni a bizalmi viszonyt, tájékoztat egymást a terveinkről. Képzelj el, csak annyit tennénk januárban. Mert ilyenkor már nagyon tervezzük a következő politikai idényt. Leül a Tóbiás, leül a Szigetvári, meg leülök én. Ti mit terveztek erre a fél évre? Melyek lesznek a politikai súlypontjaitok? Milyen nagy akciót terveztek? Ha már elmerjük egymásnak mondani, mert nem félünk attól, hogy a másik ellopja.
Miből gondolja, hogy elmondják? Ez a kérdés.
De én azt mondom, hogy ilyen picike lépés kell, és kiderül, hogy nem csapta be a másikat. Milyen jó? Leülnek a képviselőcsoportok vezetői parlament ülés előtt mindig pár nappal, hogy ti milyen hozzászólást terveztek, ti hogyan fogtok szavazni, csináltok-e valami politikai akciót. El kell kezdeni építeni. Ezzel mondjuk, hogy elmegy egy év, nem tartanám egyébként azt hosszú időnek, akkor azt lehet mondani, na, itt vagyunk már 15 végén, 16 elején. Emlékeztek, milyen pokoli nehéz volt megállapodni 14-ben. Mi lenne, hogyha a pártjaink között csinálnánk egy szorosabb együttműködést? Még minden párt önálló. De elkezdünk pártszövetségként dolgozni. Lényegében megmondjuk a választóknak jó előre, hogy ez a 3 párt a nagy kérdésben, hogy demokratikus alternatívát állítson, együtt fog neki menni a dolognak, és nem majd 17 végén kezdünk el megint kapálózni. Ez egy lehetséges forgatókönyv és irány, hogy ebből aztán kinő-e egy még szorosabb együttműködés, összeolvadás, nem tudom, nem valószínűsíteném 18-ig. Nem tűzném ki célnak, hogy 18-tól már lesz egy demokrata párt, de azt kimerném tűzni, hogy van már egy pártszövetség.
És egy pártszövetséggel elméletileg, ha minden választási rendszer olyan, mint most, neki lehet menni egy következő választásnak nagyobb eséllyel, mint a mostaninak?
Hogyha emögött már van egy lényegesen nagyobb politikai, kulturális, nyelvi egység, akcióegység, hogy nem azzal telik a választás utolsó egy éve, hogy az utolsó hónapokig egyeztetések, ha kell, marakodások vannak, akkor igen, tehát nézd, ebben a választási rendszerben egy ilyen pártszövetségnek a belépési limitje az 15%.
Jó nagy.
Bőven megugorják. 27-et csináltak most májusban ez a 3 párt. Az, mondom, 8-szal több, mint amit 2009-ben csináltak. Tehát volt itt elmozdulás, csak nem látjuk, mert eltakarja a megváltozott választási rendszerek miatt a nehéz összehasonlíthatóság. Igen, azt gondolom, hogy igen, és ne feledjük. Nagyon sok múlik azon, hogy kell-e ennek a kormánynak jelentős politikai korrekciót végrehajtani. Erről beszéltünk a beszélgetés első felében. Ez a bizonyos 1700 milliárdos kiigazítás. Nézze, amíg sikeres el a kormány, most az embereknek visszaadnak családonként a devizahiteleseknek 10-30 ezer forintot havonta. Erre írta az Index, elnézést, hogy a versenytársra hivatkozom.
Cégcsoportok, nem versenytársak.
Annál jobb. Azt írta az Index, hogy ledobták a választási atombombát. Én is így gondolom. Na most atombombával szemben hagyományos fegyverekkel küzdeni egyébként, hát hogy mondjam, maga a kódolható vereség. És nem kell a választókat amiatt hibáztatni, hogy nem gondolkodnak azon, hogy ennek milyen következménye lesz, vagy hosszú távon a magyar gazdaságra, meg makroviszonyokra, mit érdekli azt a családot, aki kap most havi 20 ezeret, megyesi 51 ezer forintot ígért 2002-ben egyszer a nyugdíjasoknak, hogyha emlékeznek rá a választók. És tarolt. Most ad a kormány, ad havonta 10-30 ezer forintot. Ha ez a politika fenntartható és minden évben tud valamit adni ez a kormány, akkor én ennél szebb is és okosabb is lehetek. Akkor jó ez a kormány. Ha meg nem, mert tönkre megy, mert be fog bizonyosodni, hogy nincs igazuk és most jön a fekete leves, akkor az ellenzéki alternatíva sokkal hitelesebb lesz.
De gondolkodik az ellenzéki alternatíva, vagy akár személyesen ön valami olyan politikai innováción, ami több annál, hogy a kormány belebukott a saját programjába?
Hát elkezdtük ezekről beszélni, hogy hol kell megváltoztatni a politikánkat, egyik másik szimbolikus kérdést említettük. Mi február elején a szokásos kongresszusunkon fogunk igazítani a demokratikus koalíciónak nem csak az arcán, hanem némileg a politikai profilján is. Ennek már zajlik a munkája. Hát biztosan nem árulok el nagy titkot, hogy ennek a politikai tartományát én vagyok a felelős. Két jelentősebb nagy irányban dolgozom és dolgoztatok csapattal. Nézzék el nekem az Inforádió tisztelt hallgatói, hogy ezt minden bizony a január végén nem fogom elmondani. Ha sikerül, de lehet, hogy ki fog derülni a munka közepén, hogy zsákutcába megyek. Hangzatos a szöveg, csak rosszat okozok az országomnak. Na, le kell jönni akkor erről az irányról, mert nem elegendő sikeresnek lenni, hanem megvalósítható dolgokat kell mondani.
Maruss Ferenc, kinek a jelöltje végül is? Mert erről a sajtóban lehet pletykákat hallani, hogy tulajdonképpen ön találta ki.
Nem, de nem azért, mert hogy most szégyelném. Az együtt jelöltje, az együttnek adott-e valaki erre vonatkozóan écát? Ezt nem tudom megmondani. De nem csak formálisan az együttnek a jelöltje, és mi csak támogatók vagyunk, hanem hát tartalmilag is. Ők vezetik az ő kampányát, az ő irodáikban van a minden reggel értekezlet tőlünk, meg az MSZP-től csak átmegy egy-egy ember, aki ott reggel azokon részt vesz. Az együttnek a logója lesz majd csak ott a főpolgármesteri szavazó lapon, mert ez hivatalosan együtt jelölt. Úgyhogy formálisan tartom meg ez a helyzet, de nem azért mondom, mert távolságot akarok tartani Falus Ferenctől. Sőt, én inkább még azt mondom, hogy tőlünk azt követelik, hogy húzzunk új embereket. Nézzék, az új emberek hosszú politikai tapasztalat nélkül sérülékenyebbek, időnként többet hibáznak. El kell dönteni, hogy most tényleg akkor hozzunk új embereket, de akkor legyünk vele legalább mi szolidárisak, vagy ne hozzunk, de hát akkor megmaradunk mi.
Teljes szívvel mögötte állnak? Azért kérdezem, mert az MSZP országos vezetése, mint hogyha nem állna mögé teljes testével.
Én azt nem úgy értem azt a szituációt, be kell önnek valljam, és ezzel nem kritizálom most a Tóbiás Jóskát, hogy valaki félreértse. Mindennek van egy története. Ontogenézise.
Hát, jó kis szó.
A Tóbiás József úgy lett elnök, hogy azzal szembesült, hogy az elődjét a párt lényegében leváltotta teljesen váratlanul két elbukott választás után. És ő nem készült erre a pártelnökségre, és belezuhant egy választás előtti folyamatba. Minden politikai adottsággal már. És azt hiszem, hogy Tóbiás a saját szempontjából talán nem kritizálhatóan, vagy nem nagyon kritizálhatóan. Azt mondja, hogy ez helyi választás. Vigyék el a helyiek. Ők állapodnak meg, nem én. Én ebből ki fogok maradni. Ma úgysem tudom jelentősen befolyásolni. Azt, hogy az én felelősségem egy olyan ügy, amelyben nincs érdemi eszközöm, hát az nem egy jó történet. Szerintem itt egy tudatos távolságtartás, illetve a rövidtávú választási politikától, de nem Falus Ferenctől, és nagyon csodálkoznék, hogyha mostanában ritkán hallható Tóbiás József ugyanilyen halk maradna október 12-e után is. Ezt ő megpróbálja, hát, hogy mondjam, távolabbról nézni, de mert mondom, nincs is nagyon eszköze befolyásolni, ahogy itt mi történik.
Utolsó kérdésem, Szigetvári Viktor ült itt a minap, azt mondta, hogy imád pártot építeni, és a lehető legtöbb energiát fogja ebbe fektetni. DK épít pártot?
Én ebben nagyon sokat változtam, én korábban lenéztem a pártépítést, nyugodtan mondhatom, azt gondoltam, az én nagy elvi megfontolásaim és gondolataim sokkal fontosabbak, mint a pártépítés, ma nem így gondolom. Ezt sokat végigbeszéltem a saját vezetésemmel, szerintem Szigetvári jól gondolja. A politikai siker feltétel, hogy nagyon erős szervezetek legyenek mögöttünk, abban sok munkát bele kell tenni, csak hozzáteszem, nem ér semmit a szervezet, ha nincsen mögötte gondolat, nincsen mögötte erős karizma, és itt nem csak a személyre gondolok, hanem a programoknak a karakterességére. Ezeket kell egyensúlyban tartani. Szerintem a DK-nak gondolat problémája nem lesz. Vannak karakteres vezető kerékbártitól vadaig, én is. Nekünk politikai korrekció és szervezetépítés az a dolguk a következő pár évben.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Aréna vendége. A beszélgetést délután egy órától rögzítettük.